a szövetek hierarchikus felépítéséről van szó, ami azt akarja, hogy szövetek egy jelentős része úgy épült fel, hogy vannak úgynevezett őssejtek, amiknek a leszármazottjai akkor már valamennyivel differenciáltabb sejtek, és itt tovább van egy létra, vagy egy hierarchia, aminek a végén már azok a sejtek vannak, amik már nem tudnak osztódni, hanem elhasználódnak. Ezt talán legképszerűbben a bőrestén tudjuk elképzelni, hogy a bőr alsó rétegeiben vannak akkor az őssejtek, amik ritkábban osztódnak, és hogy fokozatosan haladunk a bőr felszíne felé, ott az egyre gyorsabban osztódó sejtek vannak, és végül a legfelső hámréteg, ami nagyjából minden nap leserélődik, és minden nap egy rétegnyi sejtet elhasználunk. Ilyen hierarchikus szöveteket vizsgáltunk. Hierarchikus szövetek esetében kérdeztük meg, hogy milyen az az optimális szerveződés, ahol a legkisebb az osztódások száma.
Miért is jó az, vagy fontos, hogy minél kevesebb szer osztódjon egy sejt addig, amíg elér a végső feladatához?
Ugye ez a úgynevezett szomatikus evolúció szempontjából fontos, tehát a szöveti vagy testi evolúció szempontjából lényeges. Itt arról van szó, hogy minden sejtosztódásnál ugye le kell másolódnia a teljes genetikai anyagnak, az összes 3 milliárd bázispárunknak le kell másolódni, és bár nagyon pontosak ezek a kis molekuláris gépek, amik lemásolják a teljes genetikai anyagunkat minden sejtosztódásnál, mégis néha hibáznak. Nagyjából egy-két hibát ejtenek osztódásonként. A nagy része a mutációknak az semmilyen hatással nem bír, de egy-kettő olyan lehet, hogy káros a sejt, és olyan is lehet ritkán, hogy a sejt önző szempontjából, hogy utána gyorsabban fog például osztódni ez a sejt, és sajnos kialakulhat egy daganat, tumor, és ez a rákos betegességhez vezethet. Általában mindenféle többsejtű állatban, mint az emberben is. Tehát úgy tudjuk a rák kockázatát csökkenteni, hogyha minden kevesebbet osztódik egy sejt, mert annál kevesebb mutáció lesz, és annál kevesebb esély arra, hogy egy ilyen rossz indulatú folyamat elinduljon.
Tehát ez a probléma az egysejtű szervezeteket leszámítva minden több sejtű szervezetet érint, de esetleg azokban az állatokban, amelyek kisebbek, mint az ember, és rövidebb ideig élnek, és így módon kevesebb sejtosztódással találkoznak, kisebb a rák kockázata?
Klasszikus megfigyelés, az úgynevezett Pétó paradoxon. Azt figyelhetjük meg, hogyha megnézzük a egeret, az embert és a bálnát, amik között ugye az egér az legfeljebb 2 évig él, és ezed akkor, mint egy ember, az ember az ugye sokáig él, de még nála is jóval tovább él egy bálna, és megint még egyszer, ezerszer akkora, de a méretüktől és az életkoruktól függetlenül, annak ellenére, hogy sokkal több sejtből van a bálna, mint az ember, ugyanolyan nagy rák gyakorisága nagyságrendre, tehát kb. 20-30% az egész élettartam alatt, ami egyértelműen arra utal, hogy vannak olyan tulajdonságai a szöveteknek, amiket hangolni tud az evolúció. Amiket úgy állított be, hogy nagyjából ez a 20% körüli szinten tartja az egész életkorra vetített kockázatot. Ha több szinte van a hierarchiának, akkor kevesebb az osztódás és kisebb a rák kockázata. Tehát azt várjuk, hogy a bálnák nagyobb szöveteiben ilyen finomabb, több szinten rendelkező szöveti hierarchiák vannak. Nem ismerjük, nagyon kevés szövetben, tehát a vérben ismerjük igazán jól a hierarchia szintjeit, de a mi elméletünk azt jósolja, hogy a többi szövetben is azok a sejtek, amikre most szöveti őssejtekként gondolunk, az valószínűleg egy heterogén, egy különböző ütemben osztódó sejteknek egy keveréke, és vannak ősi őssejtek, ha tetszik, tehát több szint van, mint amit jelenleg látunk. Az a célunk, hogy minél kevesebb osztódás vezessen egy sejthez, akkor az optimális szöveti szerkezet, tehát a legjobb szöveti szerkezet abból a szempontból, hogy a legkevesebb osztódást használjuk egy sejthez vezető úton, az olyan, hogy egy megadott ütemben egyre gyorsabban osztódnak a sejtek, mégpedig ugye az őssejt nagyon lassan osztódik, nála valamivel gyorsabban, például 2-szer gyorsabban osztódik a felette lévő sejt, akkor még egy differenciációs szinten fejt, megint 2-szer olyan gyorsan osztódik a sejt, és tovább egészen a terminális sejtig. És azt, hogy hány szintje van, hány lépcsője van ennek a hierarchiának, hányféle differenciált sejt van, az azt fogja meghatározni, hogy az adott szövetben egész életünk során hány sejtre van szükség, vagy ezzel lényegében ekvivalensen az, hogy milyen ütemben termeljük, milyen ütemben van szükség az egyes sejtekre. Ezt fogja megmondani, hogy hány szintje kell legyen a hierarchiának. És a matematikai elmélet vagy számítás az lényegében egy összefüggést ad arra, hogy ha tudjuk, hogy milyen ütemben kell gyártani a sejteket, akkor hány szintjének kellene a hierarchiának, és milyen ütemben kell egyre gyorsabban osztódni az őssejttől a végső terminálisan differenciált sejtekig.
Tehát akkor most megkapták ezt az eredményt az ideális szöveti működésről, de hogyan lehet ezt a gyakorlatban valahogyan használni esetleg, hiszen az emberi test a maga ritmusában dolgozik, hogyan lehet esetleg ezt befolyásolni, vagy a rákos, daganatos sejteknél belenyúlni ebbe a folyamatba, tehát mire lehet majd hasznosítani ezt a tudást?
Ezt úgy próbáljuk csinálni, hogy ugye ennek a matematikai elméletnek ezt a számítógépben meg lehet valósítani. Szimulálunk, számítógépben modellezzünk egy szemetet, és akkor megpróbálunk vele mutációkat rakni, amik elrontják. És ezt megismételve nézzük, hogy hogy tud elromolni egy egészséges szövet, azzal a célral, hogy megértsük, hogy ilyen hierarchikusan szervezett szövetben milyen útvonalak vezethetnek egyelőre a számítógépben a rák kialakulása felé. És hogyha ebben előre tudunk lépni, és látjuk, hogy milyen útvonalak vezetnek a rák kialakulásához, akkor megpróbáltunk majd feltenni olyan kérdéseket, hogy tudjuk-e azonosítani a valódi daganatos esetekben, hogy esetleg melyik rákosodás felé vezető útról van szó, és ennek tükrében tudjuk-e az orvost vagy végzően a terápiát informálni arról, hogy a helyes eljárás